9. Házassági érvek. Az imént vázolt jelenetet követő napon Döbrey nem mutatkozott a szokott órában, és nem nézett föl Danglarnéhoz, mint egyébkor szokta, mikor hivatalába indult. Ugyanebben az időben, vagyis fél egykor délután a báróné befogadott és kikocsizott. Danglár egy függöny mögül leste a kikocsizást, melynek bekövetkezését biztosra vette. Kiadta a parancsot, hogy a báróné visszaérkeztéről azonnal értesítsék, Danglárné azonban még 2 órára sem tért vissza. 2 órakor ő is befogadott, és a képviselőházba hajtatva feliratkozott a szónokok közé a költségvetés ügyében. Déltől 2 óráig szabadjába vonulva olvasgatta hivatalos leveleit, és bonyodalmas számvetésbe merülve egyre jobban elkomorult. Közben egyéb látogatások mellett Cavalanti őrnagyét is fogadta, ki a megállapított órában katonás pontossággal talpig gálában jelent meg, hogy üzleti ügyeit lebonyolítsa vele. A képviselőházi ülésen hevesen agitált és keményen rátámadt a miniszterre. Azután a Champs-Élysées 30 szám alá hajtatott. Monte Cristót otthon találta, hanem mivel volt már nála valaki, megkérették, hogy várjon rá egy pillanatig a szalomban. Még a bankár Monte Cristóra várt, új vendég is érkezett, valami abbé, ki úgy látszik otthonosabb volt már a házban, mint ő, mert anélkül, hogy szintén várakozott volna, fejbólintással köszönt és a belső szobákba távozott. Nem sokára ugyanazon ajtóban jelent meg Monte Cristo, melyen a pap eltávozott.
Engedelmet kérek, kedves báró, de Buzoni abbé egyik legkedvesebb barátom érkezett ma Párizsba, és oly régen nem láttuk egymást, hogy lehetetlen volt azonnal megválnom tőle. Remélem, hogy tekintetbe véve e körülményt megbocsát a várakoztatásért.
Rosszkor találtam ide vetődni, és leghelyesebb volna talán, ha visszavonulnék.
Ó, szó sincs róla, sőt ellenkezőleg. Tessék helyet foglalni, és csevegjünk egy kisé. De mi lelte önt? Arcát oly gondterheltnek látom, hogy szinte elrémít.
Mert a kétségbe esett tőke pénzes éppen olyan vészt jósló jelenség, mint a pusztulást hirdető üstökös.
Ó, rám jár a rút, gróf úr, és néhány nap óta egyik kellemetlenség a másik után zúdul a nyakamba.
Talán a bőrzén voltak némi veszteségei?
Azt már félig meddig el is felejtettem, legalább néhány napra, hanem nagyon aggaszt, hogy egy trieszti bankház csődöt mondott.
Nem mondja. Talán csak nem Jacopo Manfredi.
Ó, de igen. Teljesen megbíztam benne, és évenként 8-900 000 frank forgalma volt nálam. Soha sem volt vele bajom, nem késett soha, úgy fizetett a fickó, mint valami herceg, már mint aki fizetni szokott. 1 millióig vagyok már érdekelve nála, és az ördöngös Jacopo Manfredi egyszerre csak beszünteti a fizetéseit.
Csak ugyan?
Hallatlan csapás. 600 000 frankos utalványt küldtem hozzá, és kifizetetlenül kaptam vissza, sőt, mi több. Még 400 000 frank erejéig váltói is voltak nálam, amelyek lejártakor párizsi megbízottjánál lettek volna kiegyenlítendők. Ma a 30-a van. Elküldök hozzá a váltókkal, de a megbízottnak híre hanva sincsen. Szóval ez és a spanyol história ugyancsak fölbillenti a havi mérlegemet.
Csak ugyan annyit vesztett volna a koholt spanyol hírek miatt?
Kerek 700 000 frankot.
Ki az ördög szetetett rá olyan vén rókát, mint ön?
Feleségem az oka mindennek. Azt álmodta, hogy Don Carlos visszatért Spanyolországba, és hisz az álomlátásban. Azt tartja, hogy magnetizmus van benne, és álmainak föltétlenül be kell következniük. Bízva hitében megengedtem neki, hogy játszik. Játszott és vesztett. Igaz ugyan, hogy külön pénztára és külön bőrze ügynöke van, és csak a maga pénzét játszotta el, nem az enyémet, hanem azért, ha a feleség zsebe könnyebbül meg ekkora összeggel bizony, a férj is megérzi egy kisé. Ön nem is tudta még. Pedig nagy föltűnést keltett a dolog.
Hát én is hallottam róla beszélni, de a részletekről semmit sem tudok, különben is. Nagyon járatlan vagyok a bőrzei ügyekben.
Ön nem szokott játszani?
Időm sem volna rá. Már is annyi dolgom van a magam pénz ügyeinek kezelésével, hogy intendánsom mellé még fogadnom is kell 1-2 embert. Hanem a spanyol ügyekre visszatérve úgy vélem, hogy Don Carlos visszatérése nem csupán a báróné álma volt. Mintha a hírlapok is ilyen forma dolgot közöltek volna.
ön még hisz az újságok híreiben?
Dehogy hiszek, hanem azért azt a jó becsületes messengert kivételnek tartom, mely csak feltétlenül bizonyos híreket és a hivatalos telegráf jelentéseit szokta közölni.
Éppen ez a megfoghatatlan, mert Don Carlos visszatéréséről csak ugyan telegráf jelentés érkezett.
Eszerint ön körülbelül 1.700.000 frankot vesztett ebben a hónapban?
Nem csak körülbelül, de egész határozottan.
Teringetét. Egy harmadrangú, vagyonra nézve valóságos csapás, mondta résztvevő hangon Monte Cristo.
Harmadrangúra nézve, méltatlankodott Dangler. De mit ért ez alatt?
Három nagy csoportba szoktam osztani a vagyonos embereket. Van első, másod és harmadrendű. Első rendűnek azt nevezem, aki fekvő birtokban, bányában, becses ingóságokban és francia, osztrák vagy angol állampapírokban legalább kerek 100 milliót tud fölmutatni. A másodrendűek közé sorolom mind azokat, akik iparvállalatokba, hercegi uradalmakba és virágzó gyárakba kerek összegben mintegy 50 milliót fektettek. Végre a harmadrendűek közé azok tartoznak, kik különféleképpen spekulálva ki vannak téve a véletlen esetőségeknek, minő például egy előre nem látott bukás, vagy hamis telegráf jelentés, mely az egész vagyont alapjában megingathatja, szóval annyira a véletlentől függ, hogy bármi nagy összegre emelkedjék is, a valóságos vagyon nem haladhatja meg a 15 milliót. Azt hiszem, ön körülbelül annyival rendelkezik, ugye?
Hát olyan formán.
Ebből az következik, folytatta rendületlen nyugalommal Monte Cristo, hogy hát ehhez hasonló havi mérleg egy harmadrendű bankházat a tönk szélére juttat.
Nagyon sietni tetszik, gróf úr, mondta nagyon erőltetett mosolyal Dangler.
Hát mondjuk 7 hónapot, folytatta Monte Cristo előbbi hangján. Magyar csak, eszébe jutott már úgy véletlenül, hogy 7x1.700.000 frank körülbelül 12 millió? Nem? Jó, igaza is van, mert hiszen ilyenfajta gondolatokkal nemigen kockáztatná az ember a tőkéit, mely a pénz emberének ugyanaz, mint más embernek a bőre. Mi többé-kevésbé drága ruhákban járunk, és azért van hitelünk, hanem ha egyszer csak meghal az ember, egyéb sem marad a bőrén kívül, és ugyanúgy ön is, ha visszavonul az üzleti világtól, alig ha fog 5-6 milliónál több fölött rendelkezni, mivel a harmadrendű vagyonnal bíró embernek rendesen háromszorta, sőt, négyszerte kevesebb vagyona van, mint a látszat mutatja, mint ahogy a vasúti mozdony ereje sem attól függ, hogy milyen vastag füstfelleget bocsát ki magából. Szóval, kedves Dangler úr, az ön valóságos 5 milliónyi vagyonából 2 már elveszett, és olyan érvágást szenvedett, aminő, hogyha még egyszer megismétlődik, halált jelent. Legyen óvatos, kedves Dangler úr, vigyázzon a bőrére. Van szüksége pénzre? Kölcsönözzek talán?
Nem ért ön még az ilyesmihez, válaszolt Dangler minden ügyességét összeszedve, hogy megvédje magát. Ha a léket ütöttek a pénztáramon, betömik következő vállalataim. Amit elvesztettem a réven, visszanyerem a vámon. Elvesztettem a csatát Spanyolországban, megvertek Triestben, de indiai hajóhadam zsákmánnyal tér vissza, és mexikói csapatom bányát fedezett föl.
Nagyon helyes, hanem azért a sebb hely csak megvan, és az első érintésre újra fölfakad.
Biztos talajra vetettem én meg a lábamat, folytatta Dangler a kérkedők hányaveti hangján. Az államnak is egyik fő hitelezője vagyok, és 3 kormánynak kellene megbuknia, hogy engem csődbe juttassanak.
Nincs benne lehetetlenség.
A földnek nem szabadna egy kalás sem teremnie.
Emlékezzék a 7 kövér és a 7 sovány tehén meséjére.
Vagy a tengernek kellene hirtelen kiapadnia, mint a fáraó idejében, de akkor is van még más tenger, és ahol nincsen, karavánokká változtatnám hajóim legénységét.
Annál jobb, kedves Dangler úr, nagyon örülök neki. Látom, hogy tévedtem, és ön tulajdonképpen a másodrendű vagyonos osztályhoz tartozik.
Azt hiszem, elfogadhatom ezt a megtisztelő bókot, válaszolt Dangler mosolygóképpen, mely Monte Cristo szemében nagyon hasonlatossá tette ahhoz a kerek arcú hold tányérhoz, mit a kontárfestők szoktak a romok fölé mázolni. De ha már az ügyeimre tértünk, nem lenne szíves megmondani, mit tehetnék Cavalanti úrral?
Adjon neki pénzt, ha jónak találja az utalványt, melyet önnél fölmutat.
Természetesen. Ma délelőtt nálam járt egy 40 000 frankos utalványjal, melyet az ön kezessége mellett bizonyos Buzoni állított ki. Gondolhatja, hogy azonnal leolvastam neki 40 000 ezrest.
Monte Cristo bólintott rá, hogy nincs ellene kifogása.
Hanem ez még nem minden, folytatta Danglár. Fia számára is hitelt nyitott nálam.
Ha nem titok, szabad tudnom, mennyit ad annak a fiatalembernek?
5 000 frankot havonként.
Vagyis 60 000 frankot egy esztendőben. Nyanítottam, folytatta Monte Cristo vállát vonogatva. Ezek a Cavalantiak mind ilyen szűk markúak. Hány mit is kezdhet havi 5 000 frankkal egy valamire való fiatalember?
Hiszen, ha éppen egy pár 1000 frankkal többre volna szüksége, esetleg
ne adjon neki egy szóval sem többet, mert az apján ugyan be nem fog javasolni. Ön még nem ismeri ezeket az olasz milliómosokat, valóságos harpagonok. Egy szálig. Kinyitott önnél számára hitelt?
Maga Fenzi, Firenze legelső bankárja.
Nem állítom határozottan, hogy rajta vesztene, de annyit mondhatok, hogy jó lesz betű szerint ragaszkodnia a szerződéshez.
Nem bízik Cavalantiban?
Én a magam részéről bármely percben 10 000 000 adnék egyszerű aláírására. Az imént említett beosztásom szerint Cavalantit én a második csoportba sorozom, kedves Danglár úr.
Ha, és amellett milyen igénytelen, első látásra csak egyszerű őrnagynak tartottam volna, semmi többnek.
És nagyon megtisztelte volna vele, mert így külsőleg csak ugyan nem sokat mutat. Első látásra kopott váll rojtjairól ítélve én is csak valami kivénült katonatisztnek néztem. De az olaszok mind ilyenek, és vagy elkápráztatják az embert, mint valami keleti varázsló, vagy oly kopottan járnak, mint valami gettóbeli zsidó.
Az ifjabb Cavalanti megnyerő külsejű.
Egy kicsit félszeg ugyan, de egészen véve nem találok rajta semmi különös kifogásolnivalót. Eleinte aggódtam miatta.
Miért?
Mert tulajdonképpen nálam lépett először a nagyvilágba, legalább nekem úgy mondták. Eddig csak szigorú nevelőjével utazgatott, és most van először Párizsban.
Az eféle előkelő olaszok csak maguk között szoktak házasodni, ugye?
Kérdezte Danglár a lehető legközönösebb hangon.
Nehogy föl darabolódjék vagyonuk.
Úgy általában csak ugyan ezt a szokást követik, de Cavalanti nem szokott járt nyomot taposni, és én úgy gyanítom, hogy csupán azért hozza fiát Franciaországba, hogy itt keressen neki feleséget.
Gondolja?
Meg vagyok róla győződve.
És hallott már egyet mást az öreg vagyoni állapotáról?
Olaszországban sokat beszélnek róla, némelyektől azt hallottam, hogy milliói vannak, mások szerint pedig egy árva garasa sincsen.
És mint vélekedik róla ön?
Tulajdonképpen nem is volna helyén ilyesmiről nyilatkoznom, véleményem egészen egyéni benyomásokon alapul.
Mégis.
Az én véleményem tehát, hogy mint a legtöbb régi hatalmas család, a Cavalantiak is hadseregeket vezényelvén és tartományokat kormányozván a nemzedékek hosszú során keresztül milliókat ástak el különböző rejtek helyeken, melyeknek titkát ivadékról ivadékra csak a legidősebb fiú örökli, azért olyan sárga és penészvirágos ábrázatú valamennyi, mint a hajdani köztársaság forintjai, mert szüntelenül gyönyörködvén bennük, arcuk is a tallérok külsejét tükrözi vissza.
Helyesen okoskodik gróf úr, annyival is inkább, mert tudtommal egy talp alatnyi földbirtokuk sincs.
Legalábbis nagyon kevés lehet, én csupán Lukkai kastélyukat ismerem.
Kastélya is van az öregnek, az már valami.
Igen, de még azt is bérbe adta a pénzügyminiszternek, és ő maga egy kis viskóban húzódott meg. Rettenetesen zsugorú ember, annyit mondhatok.
Ugyan, ne szólja már annyira le.
Én magam jóformán nem is ismerem, mindössze 3-szor láttam életemben. Amit tudok róla, Buzoni abbétól hallottam. Ma délelőtt is beszélt egyet-mást arról, hogy mi szándéka van az öregnek a fiával, gyanítatta velem, hogy az Olaszországban gyümölcsözetlenül heverő tőkéit kedvezőbb kilátásokkal kecsegtető országban szeretné kamatoztatni, s alig, ha nem itt, vagy Angolországban fogja forgalomba hozni millióit, hanem igen, kérem, báró úr, legyen szíves figyelembe venni, hogy bár én föltétlenül megbízom az abbé szavaiban, felelősséget nem vállalok érte.
Ó, kérem, minden esetre hálásan köszönöm, hogy hozzám utasította ezt az új klienst, neve igen szépen illik könyveimbe, és pénztárnokom, kinek megmondtam már, hogy ki és mi légyen ez a Cavalanti, valóságos büszke rá. Apropó, csak úgy véletlenül ötlött az eszembe, szoktak az emberek móringot is adni fiaiknak, amikor megházasítják?
Na, szerint amint. Ismertem egy dús gazdag olasz herceget, Toszkán a legelőkelőbb urainak egyikét, ki milliókat adott fiainak, ha kedve szerint házasodtak, de ha mást vettek nőül, mint akit ő kiszemelt, 30 tallért vetett oda nekik havonta. Ha Andrea apja választása szerint nősülne meg, 1, 2, sőt, 3 milliót is kaphatna tőle. Ha például egy bankár leányát venné el, az öreg valószínűleg élénk érdeklődéssel viseltetnék fia apósának bankháza iránt, és ha nem tetszene neki a menyasszony, szépen jó éjszakát kívánna, és ráülne a pénzes ládája tetejére, és szegény Andrea bizony csak szűkösen élhetne a kártyából, meg a kockából, mint nagyon sok hozzá hasonló párizsi fiatalember.
Az apja bizonyosan valami bajor vagy Peru hercegnőt fog találni neki, bizonyosan koronára áhítozik.
Nem, az olasz félsziget előkelő urai rendszerint közönséges halandókkal szoktak frigyet kötni, olyanok, mint Jupiter. Szeretik keresztezni a fajokat. De mondja csak, kedves Danglár úr, talán ön akar feleségül menni Andreához, hogy olyan nagyon érdeklődik?
Lelkemre nagyon jó vásárt csinálnék vele, és tudja, hogy az ilyen nyereséges vállalkozástól nem szoktam húzódozni.
Remélem, nem Danglár kisasszonyt akarja hozzáadni, vagy azt akarja, hogy Albert megfojtsa azt a szegény Andreát?
Albert, mondta vállát vonogatva Danglár, édes keveset törődne vele, higgy el.
De úgy tudom, hogy már vőlegény a kisasszonynak.
Azaz, hogy Monkerf úrral többször pengedtük már ezt a házasságot, de Monkerfné meg a fia.
Talán nem jó parti?
Hely, azt hiszem, hogy Danglár kisasszony mindenkor fölér Monkerfel.
A kisasszonynak csinos hozománya lehet, abban nem kételkedem, különösen, ha újra el nem követ valami ostobaságot az a telegráf.
Ó, hát nem csupán a hozomány miatt, de mondja csak, kérem.
Nos, miért nem hívta meg múltkor Monkerfékat is? Meghívtam, de Albertnek Dieppébe kellett Monkerfnét kísérnie, kinek tengeri levegőt ajánlottak.
Na, igen, igen, mondta kacagva Danglár. Azt használni fog neki.
Miért gondolja?
Mert leány korában is azt a levegőt szívta.
Monte Cristo a füle mellett bocsátotta el ezt a megjegyzést. De elvégre is, szólt visszatérve az előbbi tárgyra, ha Albert vagyona nem is mérkőzhetik meg a Danglár kisasszonyaival, azt nem tagadhatja meg, hogy fényes nevet visel.
Lehet, hanem azért én is megbecsülöm a magamit.
Minden esetre, mert neve igen népszerű, és nagyon jól illik hozzá a bárói cím, hanem ön sokkal értelmesebb ember, semmint meg tudná ítélni, hogy a kiírt hatatlanul belénk gyökerezett előítéleteknél fogva, szemünkben mégiscsak többet ér az 500-ados nemesség a 20 esztendősnél.
Éppen azért venném szívesebben Andrea Cavalantit, mondta epésen, ironikus mosolyal Danglár.
Azt hiszem, a Monkerfek mindenkor vetekedhetnek nemességben a Cavalantiakkal.
A Monkerfek? Ej, Veróf úr, ugye ön is nemes ember,
gondolom,
és ért a címerekhez?
Némileg.
Vesse hát össze Monkerfével az enyémet, és az utóbbit fogja jobbnak találni.
Miért?
Mert ha nem is vagyok született báró, legalább valódi nevemet viselem.
És azután?
Az ő neve pedig nem Monkerf.
Nem Monkerf?
De nem ám.
Ugyan menjen.
Engem báróvá tettek, tehát az is vagyok. Ő azonban csak bitorolja a grófi címet, tehát nem az.
Lehetetlen.
Hallgassa csak, gróf úr, folytatta Danglár. Monkerf régi barátom. Jobban mondva, 30 esztendeje ismerősöm már, igaz ugyan, hogy én csak vásároltam a címemet, de sohasem feledtem, hogy honnan emelkedtem föl.
Ez a legnagyobb fokú szerénység, vagy a legnagyobb kevésség jele, jegyezte meg Monte Cristo.
Monkerf egyszerű halászmester volt, amikor én még csak segéd voltam egy marseilli cégnél.
És mi volt akkor a neve?
Fernán.
Csak így egyszerűen?
Nem. Fernán Mondego.
Bizonyos benne?
Számtalanszor vásároltam nála halat.
Miért akarja hát fiához adni a leányát?
Mert parvenuk vagyunk mind a ketten, Egyszerre kapaszkodtunk föl az uborkafára, bár rólam nem keringenek olyan természetű hírek, mint róla.
Minő hírek?
Semmi nők, csak úgy eljárt a szám.
Hanem azért mégis gyanítok valamit, mert úgy rémlik előttem, hogy ezt a Fernán Mondego nevet hallottam már Görögországban.
Ali Pasa nevével kapcsolatban, ugye?
Igen.
És itt lappangatitok?
Folytatta halkan, csak nem súgva Danglár.
És őszintén bevalva, sokért nem adnám, ha leleplezhetném.
Nem volna nehéz dolog, ha oly nagy kedve van hozzá.
Minő úton módon lehetne megcselekedni.
Önnek minden esetre van Görögországban valami levelezője.
Hogy ne volna?
Janinában is?
Mindenütt.
Írjon hát Janinai levelezőjének és kérdezősködjék tőle, minő szerepet játszott bizonyos Fernán nevű francia Ali Tebelin katasztrófájában.
Pompás ötlet,
kiáltott helyéből felszökve Danglár,
még ma írok neki.
Tegye.
Nem mulasztom el.
És ha valami botrányos újságról értesül,
föltétlenül közölni fogom önnel.
Nagy örömet fog vele szerezni. Danglár kisietett és egy ugrással a kocsiában termett.